Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton, FM 105,9. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Gulyás Dénes vagyok, opera énekes, a mai este házigazdája. Ma este vendégem Túri Attila, Kossuth Díjas és Ybl Díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Nehéz dolog volt összerakni, egyeztetni az elnöki teendőket a tervezői, az építészi teendőkkel, vagy közben azt csináltad is, mind a kettőt egyszerre?
Tulajdonképpen nem volt nehéz, bizonyos értelemben szomorú, és így hozta a sors. Én együgyű ember vagyok, együgyet tudok csinálni. Igazán szívvel. Ez azt jelentette, 22-től kezdve, amikor alelnök lettem, akkor azért már nagyon erősen az akadémia felé kellett fordulnom. A cégemnek vannak kiváló emberei, Horváth Zoltán, Ybl Díjas építész barátom, aki viszi tovább a céget. Nem tudok két dolgot egyszerre. Egy pár munkát megcsináltam, de igazából olyan mértékig leköt most már az akadémia. Az építészeti múzeum ügye volt az első ilyen nagy ügy, ami teljes embert kívánt, hogy most már az akadémia, nem tudok kettőt.
Hallgatva a riportokat, amit veled készítettek, megütötte a fülem egy kijelentésed, ami úgy szólt, hogy nem olyan házat kell építeni, amit a megrendelő szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene, és ez nagyon haj az Goethének arra a mondására, hogy az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene.
Ráadásul ez egy idézet volt, ez Makovec Imrének a mondása volt. Én nagyon sok családi házat terveztem, szerintem olyan 200 és 300 között van. Mi vagyok én, mint építész? Bizonyos értelemben szolgálat két keze egy megrendelőnek. Ő azért jön hozzám, mert ő nem tud rajzolni, nem tudja elképzelni, én meg látom azt, amit ő nem lát, de ő fog benne élni az ékszerelmére. Igen. Ő fogja takarítani, ő fog szentségelni, hogyha rossz irányba nyílik az ajtó, hogyha nem fér be az ez, meg az, meg amaz, meg kell tudnom, hogy akar élni. Ilyenkor kijön, hogy a férfi mit gondol, és mit a nő ebbe a dologba.
És ezt nehéz összeegyeztetni a kettőt sokszor.
Sokszor igen, és de ezt egy vicces formában meg lehet csinálni. Egy kicsit olyan vagyok, mint hogyha egy pszichológushoz mennének. Ott derülnek ki dolgok, hogy ez nem így van. Az, hogy a konyha milyen legyen, és ez most nem egy himsovinizmus, de hát azért, uraim, nem mi visszük a hátunkon a konyhát, nem mi visszük a hátunkon a fürdőszobát, ezeket a fenntartható praktikus részeket, ezeket én addig nem csináltam meg a tervet, amíg az asszonnyal nem tudtam ezeket végigbeszélni, két okból. A mondás azt mondja, hogy a ház négy sarkából hármat az asszony tart.
Igen, ez jó.
De jaj neki, hogyha negyedik billeg. Tehát ez egyik dolog, a másik pedig, hogyha én csak a férfival beszélgetek, mert hát ő hozza a pénzt, meg ő gazdálkodik, meg ő nem tudom én micsoda, akkor ebből, ha hazamegy, biztos, hogy konfliktus lesz. Megkérdezted, hogy hol van a csap? Nem kérdezted.
Kész, gyorsan kérdezted.
Ezt nem lehet, ezt a dolgot, és ebbe a szerepbe, és ebbe a módszerbe ott van, amit szeretne, és mi az, amit szeretnie kellene. És ez nem azt jelenti, hogy én nekem van egy elképzelésem, és rá oktrojálom, hanem tisztelettel jelzem, mindannyiunkban vannak betegségcsírák, félreértés csírák, fals utaknak a dolgai, ismerethiányból, sok mindenből. Mi az én szerepem? Az, hogy rákérdezzek erre, lehetőleg egy olyan módon, ahol ezt érti. És megbeszéljük, és nem, nálam nincs az igazság. Én csak kifejteni tudom, ők fognak dönteni, az én dolgom az, hogy fölhívja a figyelmüket, hogy ez bekerülésbe, használatba, bármibe, milyen következménye vannak, de ők döntenek.
Lehetőségeik szerint gondolom.
Természetesen.
Magam a kultúra és a művészet közötti különbséget könnyebben határozom meg, mint a művészeten belül az örök és embert, emberséget, emberi minőséget alakító, építő művészet és a manipulatív szándéka úgynevezett alkotásoktól, az inkább dekorációnak vagy művészetnek nevezhető munkáktól, például a szigetelő szalaggal falra ragasztott banántól, és a szinte vagy nem is szinte provokációnak tekinthető felkoncolt tehenektől, mert hogy az utóbbiakat is művészet művészként könyvelik el nagyon sokan. Én évtizedek óta próbálom kitapintani, hogy hol van a határ, amikor azt mondom, hogy igen, ez értékteremtő művészet, és ezt mondjuk támogatni, vagy segíteni kell, vagy tanítani, és mi az, amire azt mondom, hogy ez másik műfaj, és nem hozzánk tartozik.
Művészet mondjuk egyik megfogalmazása, egy megtartó erő elegáns közvetítése. Na ezt tessék boncolgatni a dolgot. Mi a megtartó erő? A megtartó erő az az erő, amitől reggel kikelünk az ágyból. Hát, nem csak azért, mert kötelező, hanem mert van bennünk valamilyen fajta kíváncsiság a világ felé, hogy mi fog történni, hogy lesz most, hogy lesz holnap, mi volt tegnap. De megtartó erő a környezetünk, megtartó erő az identitástudatunk, ahol születtünk, az almának az illata, íze, a paradicsom, ami csak itt terem, és csak ilyen, és sok minden, a barátok, a közösség, minden egyéb ilyesmi. És ennek az elegáns közvetítését tartom én alapvetően művészetnek. A felkoccolt tehénbe lehet mondani, a 20. században divatos kritikus, kritikai megközelítést, ugye a 20. század kitalálta ezt, hogy csak a kritikai megközelítés, mert a többi az egy ilyen alvó, kispolgári és egyéb ilyesmi dolog. Igen, van jelentősége és van funkciója a kritikai megközelítésnek, de ahogy Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik pár másik párt, ilyen izmus, olyan izmus, válasz, álljál be katonának, ez egy hadi világ. Ez a 20. század második felétől találódott ki ez a dolog, hogy így kell viselkedni, mint állandóan háborúznánk, mert hogy a társadalmat bizonyos erők egyre erősebben egy hattáp szervezésű társadalommá szeretnék megcsinálni. Én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsó partra.
Nagy látvó után szabadon.
Ennyi, igen. De hogy az elegancia tisztelettel, ez nem azt jelenti, hogy frakba kell járni focizni, azt jelenti, hogy adott módon megfelelően tudom-e közvetíteni azt a tartalmat, amit én azt mondom, hogy a leglényegesebb eleme egyfajta megtartó erőnek a közvetítése. Ebből mondom, nem zárom ki a kritikát, de kizárom a megbotránkoztatást, kizárom a rosszul létet, kizárom azt a dolgot, ami csak azért olyan, hogy feltűnő legyen.
Van lehetőség a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett valamilyen szabályzó rendszer működtetésére, és nem csak az MMA-ra gondolok, de a szakmára és a felügyeleti szervekre is, ha a művészetnek gondolt vagy titulált művek, alkotások sértik, ahogy Mario Vargas Llosa nevezi, az emberiesség alapelvét. Olyan örökérvényű és egyetemes értékeket sértenek és relativizálnak, melyek évszázadok, akár évezredet, tehát ősidők óta közösségeket tartanak meg.
Tisztelt Jószának tökéletesen igaza van. Ebbe én alapvetően optimista ember vagyok, mert mindig így indulok neki a dolognak. Ez lehet, hogy csak egy önvédelem. Pontosan látom az árnyékos oldalát a dolognak. Bizonyos kultúrákban ezt ármánynak hívták. A magyar nyelvben ármánynak hívják ezt a fajta beszüremkedő homályt a dologba. Jaj, minden, egyik ilyen, másik olyan, kinek a pap, kinek a pap. Tehát ez a fajta világ. Az a probléma, hogy ebben gyakorlatilag magunkat írjuk le, írjuk ki a történelemből. Jaszán tökéletesen igaza van, csak nem tudunk megegyezni abba, mert érdekek, mert gyengeségek. Ha elmúlik az erkölcs, ha elmúlik a morál, akkor az én gyerekkoromban, vagy fiatal koromban, amikor sportoltam, vagy amikor művészkedtem, az öregek egyszerűen azt mondták, hogy fiacskám, maradj egy picit nyugodtan, te még csipa vagy, majd. Ma ezt a mondatot nem lehet elmondani egy fiatal művésznek, holott tudja az ember, hogy még ott van előtte, még egy kicsit tanuljál, még egy kicsit gyakoroljál, még legyen kellő kudarc és sikerélményed, és éld túl. Mind a kettő nehéz.
Sőt, a sikerélmű sokszor veszélyesen.
Abban a pillanatban, persze, hát általában azt teszi tönkre az embereket egyébként. Rögtön emberi jogokról, személyiségi jogokról, nem tudom én miről beszélnek az emberek, hogy ennek semmifajta, ez a belső emberről van szó. Tehát addig, amíg ezeket a fajta dolgokat személyiségi, azaz personális jogként mondjuk, a personálnak ugye az eredeti jelentés az állarc. A görög színházba, amit maguk elé tettek az emberek. De ennek kevés köze van, tessék Jungot olvasni, ahhoz a belső énhez, amit mindannyian ismerünk, amit mindannyian neveljük magunkba, és amit reggel megszoktunk látni a tükörbe. Fiatal koromnak az egyik meghatározó élménye, hogy nem szeretnék egyszer úgy fölébredni, hogy egy idegent lássak a tükörben.
Igen, ez jó. Na most a mai fiatalságban sokkal nagyobb a szándék, az akarat, talán idézőjelbe betéve mondom, agressziója, amit ők csinálnak.
Én egy dolgot szeretnék ebbe tisztázni, hogy mi kvázi öreg emberekétten, már bocsáss meg.
Na, hát ezt
nem mondjuk azt, hogy a fiatalságban. Ilyen lett a világ. Gondold meg, hogy a gazdasági szerepben kik azok, akik a menők ma?
Hogyne?
Fiatalokban gyerektelen, végtelenségig kifacsarható, napi 20 órát dolgozó, 25 és 40 között a karrierjét megcsináló ember. Ezt mondják, hogy ilyennek kell lenned, erre felé kell menned. Persze, hogy ilyenek lesznek, az egyetemen ezt tanítják nekik. Azt tanítják az egyetemen, legalábbis az én szakmámban, hogy az a sugallás, vagy abban jönnek ki, hogy hát kész, építész vagyok. Most az én szakmámban nagyjából mindig egy közmegegyezés volt, hogy 10-15 évvel a diplomád után mondhatod azt, hogy építész vagy. Ibl díjat 15 év szakmai gyakorlat után lehet kapni.
Tudják azt, hogy mondjuk az első éves egyetemisták, ki volt Lechner Ödön, vagy Kós Károly, vagy nem, mindenki tudja?
De nem akarok, hogy mondjam, megint ez a bezzeg a mai fiatalokba menni. Én sem mindent tudtam. Kóst mondjuk tudtam, Lechner tudtam, de nem tudtam mást ebbe a dologba. De a mi dolgunk az, hogy egyrészt képiesen, tehát egy imaginatív gondolkodásmódot felszítsunk bennük. Az imagináció az az érzés, gondolkodás és az akaratnyilvánításnak egy sajátos keveréke, amely soha nem statikus, hanem mindig valami... Én most megpróbálok úgy beszélni, amelyben nem az ész a domináns, holott gondolom azért talán sületlenséget nem mondok, hanem sokkal inkább egyfajta érzelmi befogadhatóság, mert meggyőződésem, hogy nem látva az én arcomat, nem látva, hogy hogyan gesztikulálok, nem látva egyébként a közlés 70%-át adó másodlagos információkat, csak a hangomra tudnak a kedves hallgatók most koncentrálni, tehát megpróbálok azon keresztül azokat a érzelmeket felszítani, ami erősíti a gondolatot. Ezt kellene tudni megtanítanunk a fiatal emberekkel, és ezért mondjuk például a Magyar Művészeti Akadémia régóta, évek óta dolgozik azon, hogy egy művészettel nevelést meghonosítson, nem művészeti nevelést, és nem művészettörténetet, az is nagyon fontos, kérem szépen, hanem azt, hogy a művészet, ami egy immerzív élményt ad, egy belső élményt ad, azt hogyan lehet az ismereti tárgyakba beletenni, hogy lehet képiesen tanítani történelmet. Fontosak az évszámok, mert tegye valahogy rendbe ezt a világot, fűzze valami láncra ezt a dolgot, de beleképzelni magát az embernek mondjuk egy kora középkor világába, azért az nem ártana, mert különben egy olyan ki nem mondott téveszme megy, amely úgy hívnak, hogy az ősbutaság elmélete. Ami azt jelenti, hogy régen butábbak voltak az emberek, és egyre okosabbak lesznek. Ez nem így van. Ez nem ez a lényege a dolognak. Mások voltak, más volt fontos. De ahhoz ismerni kéne a világot, ahhoz képszerűen kéne tudni ebből az imaginatív szemlélettel kéne tudni a dolgot, és állítom, hogy a kémiától kezdve a matematikán át, nekem volt olyan matematika tanárom, a Herceg tanár úr, aki képiesen, majdnem, hogy játékszerűen tudott elmagyarázni dolgokat, és az ember, akik egyébként nem biztos, hogy értette ez a számoknak ezt a borzasztó, bonyolult világát, és hát itt ebbe lehet így játszani, meg így ugrálni, meg ilyen érdekes dolgokat összehozni. Tehát ez egy szerintem rendkívül fontos lenne, mert ugye egy olyan világban élünk, most nem veszem elő mutogatni a mobiltelefonomat, mert el tudják képzelni a hallgatók, tehát egy ilyen mobiltelefonon ma, hát gondolják végig, 30 évvel ezelőtt hány impulzus ért bennünket.
Telefonunk sem volt szinte.
Nem volt, hát mobiltelefonunk nem volt, ugye? Most ez azt jelenti, hogy kiégnek bennünk receptorok, mert olyan mennyiségbe bombázódunk képekkel, ami nem olyan egyszerű, hogy jó, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. A figyelem, a megragadás képessége elmúlik, telítődik ebből a dologgal. Mindig azt mondom, és azt a hallgatóknak szoktam mondani, hogy én nekem meggyőződésem, hogy van egy túlsó part. Van egy imagináris világ, ahonnan a lényeget le tudjuk húzni. Ugye a költészet, a szerelmes költészet az arról szól, hogy mi a szerelem. De soha senki nem tudta exaktul leírni. Ugye, hanem mindig körbeírni tudjuk a dolgot, és ez a lényege a dolog, mert hogy ezeket nem lehet, a transzcendens dolgokat nem lehet leírni, azért transzcendesek. Na most onnan jönnek mindig az impulzusok mindenki felé, nem csak a művészek felé, felénk kicsit máshogy jönnek, mindenki felé. Építészeknek mondtam, hogy azért kell megtanulni rajzolni, mert minden egyes lehúzott vonal olyan, mintha egy vetítő hálót szőne itt hátul. A tobozmirigynél, és ezen fönnmaradnak a képek, megjelennek a képek először. De minden fel nem dolgozott kép egy kis parázslyukat éget ebbe a szövetbe, és a végén egy rongy lesz belőle. Nem marad meg semmi, mert amikor eszedbe jut valami, akkor azt mondtad, hogy ja, ilyet láttam a Gyűrűk urába, ilyet láttam a Star Warsba, ilyet láttam a nem tudom, olyan mint lesz a világ, és nem ahhez, az, hogy az ami.
Az, ami.
Pontosan.
Ezt az oktatási szisztémát, amiről most beszél a művészettel való, de azt az akadémia nem tudná azt mondani, hogy kérem, hölgyeim, sörüm, itt van, ezt kell csinálni?
Nem is azt mondom, hogy ezt kell csinálni.
Hogy
tehát a kutatóintézetünk és az oktatási bizottságunk évek óta dolgozik, erre készültek anyagok, a Tudományos Akadémiának pár munkatársával tettünk javaslatot, hogy ez hogy működik, ezek felhívások arra, hogy üljünk le beszélgetni. Mondjuk tanárokat kellene előbb erre képezni, kéne adni olyan inzerteket, olyan segédanyagokat, amiben ők is tudnak jól működni, amelybe le tudják kötni, valójában le tudják kötni a figyelmet, hogy immerzív legyen, hogy belső élmény legyen ez az egész dolog. Ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, amihol most ugye a tanárképzés van, kötöttünk együttműködési megállapodást, és készek vagyunk arra, hogy kezdjünk el erről beszélni. Mi a módszere? 120 ezer tanár van körülbelül. Neki kötelező továbbképzésük van. Tudjuk-e ezt egy megfelelő módon mondjuk prezentálni? Föl tudjuk-e keltenni a tanárokba azt az érdeklődést, hogy hú, hát ez teljesen jó. Hát én egy csomó problémától megszabadulok, hogyha ebben a dologgal tudok, adjatok nekem segédanyagot. Készek vagyunk arra, hogy mondjuk elmenjenek akadémikusok, köztestületi tagjaink, vagyunk, nem tudom én, köztestületi tagokkal együtt 1300-an körülbelül, elmenjünk iskolába, és tartsunk mondjuk egy rajzórát, egy irodalomórát, amelybe kicsit abban a teher nélkül, ami egy tanáron rajta van, mert neki holnap is órát kell tartani, de jól fogunk viselkedni, rendesek leszünk, nem beszélünk csúnyán, és azt mondjuk, hogy kedves fiatalok, tudjátok, mondjuk Petőfi költészetében, hát ez így és így van, egyébként ha akar mondom, milyen érdekes, és nem tudom én. Tehát hogy valami is, az meg fog maradni ez a dolog. Tehát kell egy olyan közlési módot, ami egyrészt a művészetnek ezt a mindennapi katarzisát megadja, mert ez a művészet, ez a aha, hú, nem tudom én mi élmény, másrészt bizonyos ismereteket mégiscsak megköt a fiatalokban.
Az építészeti múzeumról szeretnék kérdezni, hogy az elkészül-e valamikor most, a másik téma pedig, hát a színházi világban kialakult megosztottság, és a színházi, ez az egyeztető fórum, amit akarnak.
Tisztelettel, én úgy vagyok elnök a Magyar Művészeti Akadémián, hogy minden olyan szakfeladatot, ami nem az én szakmám, de egyébként még azt is, arra megvan annak a megfelelő emberek. Tehát tessék szíves egyesztes lenni velük beszélgetni, hadd ne én mondjam meg, hogy mi a színház problémája. Ami az építészeti múzeumot illeti, ez egy szolgáltató múzeum. Mit jelent? Azt jelent, hogy Magyarországon a lakhatás egy magántulajdon alapú dolog. De lakást vásárol, lakást épít, egyéb ilyesmi, tapasztalom, hogy az emberek még kérdezni se tudnak. Tehát nem tudják, hogy mi vár rájuk, mi a fontos, mi nem a fontos. Mi szeretnénk ebbe, ha tetszik, edukálni az embereket, tehát egy olyan múzeumot csinálni, ami részben a magyar építészet eredményeit, nagyságát, sajátosságát működteti, de nagy részt mondjuk olyan kérdésekre tud játékos formába, befogadható, immerzív formába választ kapni, hogy például van egy alaprajz, egy háznak a terve, de ő nagyobb konyhát szeretne. Akkor mesterséges intelligenciával meg lehet csinálni, egy pillanat alatt nagyobb lesz a konyha. Igen, csak egy számlálón ott lesz mellette, hogy mennyivel tovább tart megépíteni, mennyivel drágább, a fenntartása mennyi, tehát hogy a döntéseiknek súlya van. Az most kell, a papír mindent elbír. Ilyen értelemben igen. Most tessék dönteni, hogy ez hogy van, és ott vannak a szempontrendszerek is, amiket a gép kidob, hogy igen, de fontolja meg ezt, fontolja meg mást is. Fontolja meg, hogy az rossz alakú lesz az a konyha, és az ablak messze lesz már a pultoktól, tehát állandóan égni kell a villanynak. Rosszul fogja magát érezni ebbe a dologba. Maga dönti el a dolgot, ezt tudja érvényesíteni. Szeretném azt, hogyha azon a helyen ott lennek az építész és mérnök kamarák is, hogyha valami a tervezéssel, bármivel kapcsolatos szakmai dologban, az nem egy múzeum fogja megoldani, de ott vannak a kamarák, tessék megkérdezni, hogy például amit nekem szolgáltattak, az tisztességes vagy nem tisztességes dolog. Igen. Tehát egy olyan centrumot létrehozni, ahol nem csak az építészet magas teljesítményei, azok is, hanem a hétköznapok is ott vannak, illetve mint befogadó múzeum, mert ugye az építészet befogadó művészet, abban történik a zene, tehát a társművészetek legyenek ott, mert galád módon kiszorultak a képalkotó, tárgyalkotó művészetek az építészet. Ebből üresek lettek a tereink. Uh-huh. Tehát ezt vissza kell hozni, erre van törvény is, de a végrehajtása nem született meg. Szerintem ez egy olyan feladat, amit meg kéne tenni, hogy adjunk valamit az unokáinknak.
Kedves hallgatóink, ma este vendégem volt Túri Attila, Kossuth-díjas és Ébüldíjas építőművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Gulyás Dénes operaénekes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.